Jó estét kívánok, köszöntöm az aréna hallgatóit, Seres Gerda vagyok, és köszöntöm a stúdióban ma esti vendégeimet, Hamar Zsoltot, a Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatóját, és Herboli Domonkos megbízott főigazgatót. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást.
Köszönjük a meghívást.
Nagyon friss a kinevezésük, alig több mint két hetes. Mennyire sikerült ez idő alatt beleásni magukat az együttes helyzetébe, vagy látják már, hogy mit vállaltak? Herboli Domonkos.
Igen, ez egy viszonylag gyors döntés egymás utániság volt a fenntartó tulajdonos részéről, és két hét az igazából nem elég ahhoz, hogy az ember minden részletet átlásson. Szerintem, aki azt mondja, hogy két hét alatt látja egy ekkora szervezetnek a működését, hogy át tudja látni, akkor azért az nem mond teljesen igazat. Nyilván a terület azért ismerős mind a kettőnk számára, úgyhogy olyan nagyon nagy meglepetések nem várhatók, de számomra legalábbis még az ismerkedés fázisa az tart.
Hamar Zsolt?
Talán egy kicsit nekem könnyebb dolgom van, mint igazgató úrnak, hiszen én ezt az együttest igen jól ismerem. Most már több mint 20 éve, és ebből 7 éven át állandó karmesterként töltöttem ennél az együttesnél, de az is igaz, hogy az elmúlt években csak évente egyszer dolgoztam az együttessel, úgyhogy ilyen szempontból azért talán én rám is inkább az igaz, hogy az ismerkedés idejét éljük most.
Viszonylag keveset tudunk a döntés körülményeiről, hátteréről. Elmondanák azt, hogy önökhöz miként érkezett a felkérés? Hamar Zsolt.
Hát ugye a történet ott kezdődik, hogy Kocsis Zoltán itt hagyott bennünket, ami hát mindannyiunkat nagyon váratlanul ért, és hát egy borzasztó pár óra és pár nap volt az, amikor ez a hír napvilágot látott. Tudtuk róla, hogy beteg, de nem számítottunk arra, hogy ilyen hamar elmegy. És aztán tulajdonképpen egy ideig nem is igazán történt semmi. Azt a szakmában lehetett tudni, hogy többen ácsingóznak ennek az együttesnek az élére, de döntés nem volt. És aztán egyszer csak úgy felgyorsultak az események, azt hiszem, mondhatom ezt így. Engem Hoppá Péter államtitkár úr kérdezett meg arról, hogy engem ez érdekelne, és nem volt könnyű a kérdésére válaszolnom egyébként, megmondom ezt.
Miért?
Hát ez egy óriási felelősség, ez egy óriási, hogy mondjam ezt, rang, és egy óriási kihívás tulajdonképpen Zoli örökébe lépni, majdnem egy irreális feladat, egészen más kategóriában muzsikált, mint mi, és így én is. Úgyhogy tulajdonképpen én egy kis gondolkodás után azt a kérdést tettem föl, hogy ha az az elvárás, hogy az ő munkáját folytatni, az ő általa hátrahagyott űrt kitölteni, akkor tulajdonképpen az a válaszom, hogy nem vállalom, mert azt nem lehet. Ha az az elvárás, hogy az ő örökségét megpróbálni, ápolni, de közben egy más dolgot építeni, akkor azt lehet, hogy megpróbálnám. Nyilván ehhez sok minden kell az, hogy a zenekar engem ebben támogasson, hogy kapjak egy olyan partnert, harcostársat, nem tudom, hogy kell ezt hívni, akivel ezt válnak vetve végig játszhatjuk ezt a játékot, de úgy tűnik, hogy hála Istennek mind a kettő adott, úgyhogy persze egyfajta izgalommal, de optimizmussal állok ehhez a óriási kihíváshoz.
Évek óta külföldön, Zürichben, majd Wiesbadenben dolgozott, ezt könnyű szívvel hagyta háta mögött?
Azt mondhatom, hogy igen. Én ifjú pályakezdő karmesterként egy kicsi egyébként elkényeztetett és telhetetlen karmesterként nem kevesebb célt tűztem ki, mint hogy én meg akarom hódítani a világot. Nyilván nem lehet meghódítani az egész világot, de tulajdonképpen valami fajta büszkeség azért lehet bennem, hiszen sok helyre eljutottam, és többé-kevésbé mindenhol helyt is álltam. De furcsa módon ez az éhségem, hogy még újabb helyeket meghódítani, még újabb helyekre eljutni, ez most néhány éve megfordult bennem, és egyre erősebbé vált az, hogy jó, de hát miért nem otthon? És ez egyre erősebbé vált ez az érzés bennem, hogy igazából az lenne a legszebb, hogyha mindazt a tudást, tapasztalatot, amit összegyűjtöttem immárom több mint 20 éve, azt itthon használhatnám föl, és itthon építhetnénk. valamit, és ez most ezzel a felkéréssel ez adatott meg.
Herbolida munkos kinevezése az egy különös cserével történt, ugye Kovács Géza, a filharmonikusok korábbi főigazgatója került a rádió zenei együtteseinek élére, de ez a rádió kinevezés is nagyon friss volt még tulajdonképpen.
Igen, nem is tudom, hogy hol érdemes kezdeni az én történetemet, mert eredetileg én bőgősnek készültem, tehát az első diplomám azon bér, hogy nagybőgő tanár és kamaraművész, de mire lediplomáztam addigra, én elvettem az irányt, illetve már úgy mentem el a diplomakoncertem, hogy tudom, hogy én a közgázon szeretnék tovább tanulni, és gazdasági területen akarok majd élni és mozogni. Így aztán én némi kalandok után, de a lényeg az, hogy az Örkény Színház gazdasági igazgatója voltam január közepéig, idén január közepéig, és közben jött az a megkeresés, hogy esetleg a rádiózenei együtteseinek a vezetését vállalnám-e. Részben hivatkozva az Örkény előtti munkálkodásomra, amikor pedig a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórust igazgattam. Úgy tűnt, hogy komoly kormányzati szándék van a mögött, hogy a rádiózenei együtteseinek a helyzete az kicsit javuljon, és ez az a feladat, amiért én azt gondoltam, hogy akkor ott hagynám az Örkényt. És alig, hogy elkezdtem félig ezt a feladatot ellátni, közben keresett meg Kovács Géza a Nemzeti Filharmonikusoknál az elődöm, hogy mivel az ő elképzelései és a fenntartó tulajdonos elképzelései nem teljesen passzolnak, mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen helycserét, és ő a rádióban folytatná, én pedig átvenném az ő munkáját a Nemzeti Filharmonikusoknál.
Mennyit hezitált?
Nem nagyon volt lehetőségem nagyon hosszan gondolkodni, úgyhogy viszonylag hamar döntöttem néhány órán belül.
Önök egyébként ismerték egymást korábban, vagy dolgoztak együtt?
Nem, mi nem dolgoztunk. Érdekes módon elkerültük egymást, akár találkozhattunk is volna, de úgy jött össze az élet, hogy valamiért nem.
Kovács Géza főigazgatótól önnek lehetősége volt arra, hogy egyeztessenek, kaphasson némi útbaigazítást, tanácsot, ha úgy tetszik. Volt valami ilyesmi, vagy volt valamiféle átadás, átvétel?
Igen, persze egy átadás, átvétel, de ezt én inkább egy ilyen adminisztrációs dolognak tekintem. Gézával mi korábban dolgoztunk együtt a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségében, tehát a mi kapcsolatunknak is van azért bőven múltja. Egyébként pedig olyan speciális dolog nem történt. Tehát megbeszéltük, hogy akkor hogy lehet ezt jól levezényelni, ezt a helycserét. Én elmondtam neki, hogy szerintem mire figyeljen a rádióba, és nyilván ő is elmondta, hogy látja a Nemzeti Filharmonikusokat.
De ez most egy tanulási folyamat, ebben most nyilván önnek kell majd belásnia magát, és átlátni ezt a rendszert. Ugye Kocsi Zoltán zenei zsenie kétségkívül meghatározta a zenekart, erről már beszéltünk is, de mit lehet ebből megőrizni, vagy miként lehet ezt továbbvinni, úgy, hogy közben valami új épül?
Hát nem egyszerű a kérdés. Hagyj hozzak egy példát. Kocsis Zoltán zongorajátéka és mondjuk Siff András zongorajátékáról általában az a szakmai vélekedés, hogy eléggé nem hasonlít egymásra. De ennek ellenére mind a ketten azt gondolták, és egyébként mondták is, hogy bármennyire is más az, amit ők csinálnak, azért ez hihetetlenül egyivású, egy gyökérből eredeztethető, és bár nem mindig értenek egyet a másik játékával, de értik. Nyilván itt azt hiszem az értés szó, amit ki kell emelni, hogy az biztos, hogy egy elvárás volt a döntéshozóknál, hogy olyan karmesternek adni az együttest, aki remélhetőleg érti mindazt a fajta univerzumot, zenei univerzumot, amit létrehozott Zoli. Ilyen szempontból elég adekvát volt, hogy nyilván mások mellett, de az én nevem is előjött, hiszen a kezdet-kezdetén ő engem közvetlen munkatársául hívott, és mi 7 évet akkor ott együtt dolgoztunk, illetve aztán utána pedig érdekes módon nem, hogy kiüresedett volna a mi szakmai kapcsolatunk, hanem éppen, hogy újabb tartalmakkal telítődött meg. Én ugye akkor karmesterként dolgoztam Pécset, és építettünk ott egy együttest, ahol nekem számomra teljesen evidens volt, hogy abban a pillanatban, amint úgy érezzük, hogy már elértünk egy olyan színvonalat, ami vállalható, akkor őt elhívjuk. Ez számomra személyes evidencia volt, hogy én az én munkámat, pécsi munkámat meg akarom mutatni ő neki, és meg akarom kérdezni arról, hogy ő erről mit gondol, hogy látja ezt. És óriási megtiszteltetés volt, amikor azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy jó irányba haladunk ott Pécsett, és aztán ő állandó karmestere lett egyébként az együttesnek Pécsett, egészen haláláig. És évente volt, hogy több ízben is jött Pécsre. A mi szakmai kapcsolatunk akkor egy ilyen tanár diák kapcsolatból egy kicsit ilyen kollégális kapcsolattá vált, amikor ha ő úgy mondta, hogy két egyen rangú fél, amit én persze nem éreztem soha, mert számomra azért mindig ő volt a mester, de meg tudtunk olyan szakmai kérdéseket, problémákat vitatni, amelyek, és úgy, ahogy az két kolléga beszéli meg. Talán néha utólag azt gondoltam, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ezekből a helyzetekből talán még többet tanultam, és még többet értettem meg az ő, ha az előbb ezt a szót használtam, az ő univerzumából. Úgyhogy ilyen szempontból teljesen evidens, hogy őt, hogy mondjam, folytatni kell, de ez egy kicsit olyan, talán nem ideillő a hasonlat, mint hogyha ha azt mondanám, hogy ön talán hajlandó fölvenni az anyukájának a ruháját, tehát nem arról az, hogy nem hajlandó fölvenni, de biztos, hogy nem úgy áll majd önön, mint az anyukáján. Tehát, hogy természetesen föl kell venni ezt a ruhát, de biztos nem úgy áll majd rajtam, ahogy rajta állt. Ő nagyobb is volt, súlyosabb is volt, de hát az teljesen evidens, hogy hordanunk kell ezt a ruhát, igen.
Nagyon sokan beszélünk Kocsi Zoltánról, és tényleg az ő neve fémjelezte, de hogy látják, mik az együttes legfőbb erősségei? Herboly Domokos.
Hát hirtelen most igazából általások jutnak eszembe, amik viszont teljesen helytállóak. Tehát, hogy nem üres dolgok. Ez a zenekar, ez szerintem ebben teljesen egyetértünk, hogy rendkívül jó zenészekkel van tele. Tehát tényleg tulajdonképpen azt lehet mondani, az ország krémje jött itt össze először is. Aztán ugye borzasztó érdekes, hogy Zoli építette ezt a zenekart, és ezáltal kialakult egyfajta arca, egy művészi arca ennek az együttesnek. És Zolinak pontosan a géniuszából fakadóan egy óriási, óriási személyiség volt, de én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy ekkora személyiségek óhatatlanul árnyékolnak is. Tehát egy csomó olyan szín esetleg nem jelenhetett meg korábban, ami szerintem a jövőben Zsoltal meg fog tudni jelenni. Tehát én egy haladlan, izgalmas dolognak érzem azt, hogy mi történik akkor, amikor van egy ilyen váltás, és miközben természetesen óriási veszteség Kocsis Zoltán halála. De hogy mi történik akkor, amikor egy másik művész veszi át azt a hangszert, aminek ezer arca van, vajon mely arcokat fogja tudni ő előhozni, milyen színeket fog megvillantani, és biztos vagyok benne, hogy a zenekarban ez benne van. Tehát ez ott szunnyad, ami perceken belül meg fog jelenni a közönség számára is.
Ez jelent bizonyos értelemben egy kicsit új brendet is?
Igen, bár megmondom őszintén, hogy ez egy teljesen rendben lévő kifejezés, persze, hát hiszen itt márkákról beszélünk, és ezek alapján azonosítja a közönség.
Csak mégis művészetre talán csúnya.
De igen, művészetről van szó, ami mindig nagyon, nagyon árnyalt, de egyébként igen, tehát a válaszom az, hogy feltétlenül a zenekar meg fog újulni, még azt is mondhatnám, hogy ha akarjuk, ha nem. De természetesen ez alapvetően egy pozitív dolog, és nem azért, mert ami ezelőtt volt, az ne lett volna jó, hanem azért, mert ez most más lesz. Én szerintem egyébként a tagság is úgy érzi, hogy most egy picit több fény fog rá vetődni. Sokkal jobban ki fognak derülni azok a hangok, vagy ki fognak hallatszódni, amik esetleg eddig nem.
Hamazsolt, hogy látja, merre érdemes elindulni?
Én most behúznék még két szálat. Az egyik az, hogy kétségkívül ez a 20 év, ez borzasztó sok mindent határoz meg, ez az elmúlt 20 év. De azért ez előtt is volt élet.
Állami hangversenyzenekarként,
és ezek a gyökerek, ezek a hagyományok, ha esetleg búvópatak formájában is, de élnek még. és ezeket nem felszínre hozni, azt hiszem, hogy bűn lenne. Mert ezek értékek egyébként. És hogyha már ilyen szemmel tekintünk erre a problémára, vagy kérdésre, vagy lehetőségre, akkor azt mondanám, hogy érték, élmény és arány. Ez az a három szó, ami szerintem meghatározza most a mi életünket. Azt az értéket, amit az elmúlt 20 év ad, nekünk ezt feltétlenül őrizni, és tovább építeni, és tovább mélyíteni, de nem lemondani arról az élményről, amit mondjuk az azelőtti időszak okozott mondjuk a hallgatóságnak, aki azért emlékszik egy-egy Kobayashi koncertre, hát az egy ilyen popkoncert eufóriához hasonló élmény volt egyébként, és hát az a fajta klasszikus arány, egyrészt ennek a kettőnek, tehát az értéknek és az élménynek egy igazán jó aránya egyrésztről, másrésztről önmagában a klasszikus értékek tekintetében is arány, ami valószínűleg teljesen egyértelműen jellemezte mondjuk Ferencsik János munkásságát. Ez a három láb vagy tartó pillér azt hiszem az, amelyre építkezhetünk.
Kiemelt nemzeti együttesként vannak kötelezettségeik is. Ezek mennyire szabják szűkre a mozgásteret?
Én nekem éppen tágítja. Szóval én pont egyik nap azzal az őrült ötlettel álltam elő igazgató úrnak, hogy mi lenne, ha többet játszanánk vidéken, mert nekünk az nagyon jó lenne, hogyha egyrészt egy programot mennél többször tudnánk eljátszani. Másrészt ez egy küldetés, de a szónak a legszebb és legjobb értelmében nincs annál jobb érzés, mint hogy tételezzük fel, hogy létrehozunk egy értéket, és azt minél több emberhez eljuttatjuk. Úgyhogy ez egy okos, végig gondolt munkaszervezéssel, próbarenddel, ez könnyedén oldható meg ez a probléma.
Milyen megkötések vannak még egyébként? Gondolom ez vonatkozik nem csak a vidékre, hanem az ifjúsági programokra és számos egyéb dologra is.
Igen, hát azért itt ugye egyrésztről arról beszélünk, hogy ez a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, tehát tevékenységével az egész nemzetet kell ellátnia, határokon belül és határokon túl. Még messzebb tekintve pedig képviselnie kell Magyarországot bizonyos fórumokon ezeknek az együtteseknek. Ez a dolog egyik fele. A másik felét én inkább onnan közelíteném, hogy tulajdonképpen a világon azt hiszem, hogy minden komoly zenével foglalkozó együttesnek egy probléma, egy kérdés az, hogy hogyan találja meg ebben az irgalmatlan információ áradatban a helyét, hogyan jusson el a közönséghez. Alapvetően ugye, ha megnézzünk egy komoly zenei koncertet, akkor ugyanaz történik, mint 100 vagy 200 évvel ezelőtt. A közönség szépen fölöltözik, elfárad a helyszínre, leül, meghallgatja a koncertet, majd távozik. De közben az életmódunk és itt Európában a körülményeink nagyon megváltoztak többször is egymás után. És én azt teszem észre, hogy külföldön is mindenki keresi az utat, hogy hogyan lehetne egy picit más, hogy hogyan lehetne egy picit korszerűbbé tenni a koncertjét, nem feltétlenül műfaji határok feszegetésével.
Mondaná példát, mert most ezt nehezen értem.
Igen. Annak idején, hogyha nem is nagyon messzire megyek, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, mondjuk úgy, az internet elterjedése előtt például, azért volt egy rendje annak, hogy az ifjúsági koncerteket hogyan szervezték az iskolában, közönségszervezők hogyan járták a különböző gyárakat, vagy közösségeket, gyűjtöttek valamilyen közönséget, teljesen világos volt a közönség számára, hogy amit a színpadon kap, az egy kész, kompakt valami, ez van, ez szép, elegáns és jó, tessék megenni, és ennyi. Tehát ma viszont a közönségnek egy természetes elvárása egyfajta interaktivitás, tehát az azt jelenti, hogy a közönség szeret válogatni a között, hogy mit hallgat meg, mit nem. Szeret olyan értelemben aktivizálódni, hogy nagyon sokszor az, hogy valaki valamelyik zenekarnak a koncertjeire eljár, ez neki már egy közösséghez való tartozást is jelent valahol. Ma már sokkal nagyobb az a típusú információ, és én nem fogadja el mindenki olyan egyszerűen, hogy ez így jó készpont, azért, mert így vezényelt el a karmester, vagy így játszott el a zenekar, hanem sokkal érdeklődőbb szerintem a közönség, és tudni, hogy de miről szól ez, miről szól a szöveg, én tudni akarom. Ez, miért
ez a beavató, vagy próbatermi koncertek sorát erősíteni? Egy picit az ilyen előadások, beszélgetések?
Igen, vagy akár csak annyi, hogy folyamatosan kell, hogy törjük a fejünket azon, hogy mi milyen érzést váltunk ki a közönségből, milyen gondolatokat, milyen aktualitása van annak a koncertnek, annak a műsornak, és nekünk érdekesebb, hogy milyen úton jut el az információ a hallgatósághoz.
Most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést a Nemzeti Filharmonikusokról Herboli Domonkos főigazgatóval és Hamar Zsolt zeneigazgatóval.